Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szólj be a papnak legújabb vitaestjén. Témánk a megtérés, kényszer képzete vagy isteni beavatkozás. Úgy, ahogy eddig is, most is értékes könyvek találnak majd gazdára, 4 darab különböző könyv, amit a legjobb kérdésért fognak odaítélni a válaszadóink, illetve lehet, hogy már találkoztatok vele, vagy találkozni fogtok azzal, hogy osztottunk ki kérdőívet. Arra kérnénk titeket, hogy töltsétek ki, nekünk ez sokat jelent. Most pedig szeretném megkérni jelenlevő válaszadóinkat, hogy mutatkozzanak be.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok. Ferenc Rihárdnak hívnak, római katolikus lelkipásztor vagyok, Gáva Vencsellő nagyközségben tevékenykedem, immár 13 esztendeje vagyok a római katolikus anyaszentegyház felszentelt papja, és polgárról származom. Hagyományos, vallásos katolikus családban nőttem föl, és belenőttem igazából a katolikus hitbe. Szüleim, nagyszüleim, vallásokat gyakorló emberek, és hálás vagyok a jó példáért, és hálás vagyok azért, hogy ebbe a hitbe neveltek, és példát mutattak nekem. Úgyhogy olyan nagy csalódást kell azáltal okoznom, hogy különös megtérés élményem nincsen, de azért vagyok hálás, hogy ebbe belenőttem, és a hitben példát mutattak nekem. Köszönöm.
Katiné Mogyorósi Anita vagyok, és a Református Hittudományi Egyetemen dolgozom pszichológusként, illetve mentálhigiénés tanácsadóként. Ezen kívül az egyetem gyakorló iskolájában vagyok iskolapszichológus. A vallási oldalról pedig református presbiter vagyok a Debrecen-Józsai gyülekezetben. Magamról még annyit, hogy családanya vagyok, 2 gyermekem van, és örömmel fogadtam ezt a felkérést.
Kis László vagyok, Leszgó atyának is szoktak szólítani, görögkatolikus pap vagyok, a feleségemmel és a 2 nagylányommal, aki 19 és 14 évesek, élünk itt újra másfél éve Debrecenben. Egyetemi lelkész vagyok, illetve Petőfi tér 9-ben van nekünk, egy egyetemi kollégium, annak vagyok a lelki vezetője, illetve a debreceni Szent Bazil középiskolának is a lelki vezetője.
Tóth Sándor vagyok, baptista lelkész, emellett mérnök informatikusként egy országos vállalatnál vagyok felsővezető. 3 gyermeket nevelünk feleségemmel, hát már nem is lehet neveljük, 22 éves a nagylányom, ő idén fog férjhez menni, 18 éves a középső lányunk, és 15 éves már a nagylányunk, a is nagylány, és én is olyan hálás vagyok ezért a lehetőségre, a téma szerintem nagyon jó.
Köszönöm az elismerést, ugyanis én vagyok ennek a ma esti témának a megálmodója, Csorvási Zsófia Fruzsina. 5 éves vagyok református lelkészszakon, és a Szólj be a papnak lelkes önkéntese vagyok. És bár már Ricsi atyától hallhattuk, hogy különösen megtérési élménye nincs, mégis szeretném kérdezni a többiektől, hogy ki hogyan tért meg.
Hát én onnan kezdeném, hogy a keresztelés szertartásába mi azt szoktuk imádkozni, van egy ilyen könyörgés, hogy könyörögjünk még Istennek most felvilágosított szolgájáért, mondjuk Lászlóért, mondjuk annak idején imádkozták értem, és én akkor kisbaba voltam. És hogy azóta is, amikor keresztelek, mindig megüt ez a dolog, hogy egy kisbaba, aki és mit tud a világról, és hogy felvilágosított. Tehát igen, az a szó, amit a francia felvilágosodás idején úgy középpontba került, és hogy tehát nekem a megtérésem innen indul el. Tehát én azt gondolom, ez egy összeírtam, hogy 15 állomást amúgy magamnak, nem fogom mindet elmondani, mert én azt gondolom, hogy sokszor kell megtérni, minden nap meg kell térni. És én sokszor megtértem, de az is igaz, hogy nem elégszer, tehát hogy még vannak kihagyott lehetőségeim, meg hát jövő is van előttem. De hogy például, amikor kicsi voltam, nekem az nagyon fontos így visszagondolni felnőtt fejjel, hogy a szüleim hittek valamiben, és ezen az úton elindítottak. Tehát valamit értéknek tartottak, és hogy igen, tehát hogy ma már ezt nagyon tudjuk, hogy nem csak az számít, amit a kisgyerek megért, hanem azt, hogy hol fogja otthon érezni magát. Mi az, ami a zsigereivel felszív. És nagyot ugranék időben, az enyém, köszi. Amikor lelkigondozó szakra jártam a Semmelweis Egyetemre, akkor volt egy szociodrámánk. Vagy 70 mindenféle teológiát végzett ember játszott valamit, és mi alakult ebből ki. Az, hogy két társaság, hogy egy nagy pénteken, egy kis faluban történik valami. A nagy pénteken az emberek egy része a kis faluba körmenetre megy, és a másik része meg a kocsmában van. Mondani sem kell, hogy én a kocsmában ültem, és volt olyan baptista haverom, aki ő vitte a keresztet a körmenet elején. Nyilván sok mindenről szólt, mindennyiunkról szólt, de én ott abban a kocsmában azt annyira megértettem, hogy de jó, hogy én az Istenhez tartozom. És hogy akik itt ülnek velem, azoknak el akarom mondani, vagy valahogy rá akarom vezetni azt, hogy nekem miért fontos az Isten. És még egy mozaik kockát tennék ide, mégpedig azt, amikor én 16 nyarán nekem lett egy áttétes daganatom. És hogy nyilván az emberek sokféle módon élik meg ezt, nekem is sok mindent végig kellett gondolni, sok mindennel szembe kellett néznem, akár a félelmeimet végig kellett gondolnom, de hogy én azért is hálás vagyok az Istennek, hogy ez a helyzet engem közelebb vezetett ő hozzá. Tehát, hogy igen, sokszor talán még jogosnak is mondhatjuk azt, hogy egy nehéz helyzet elfordít az Istentől, de én azt éltem meg, hogy közelebb kerültem, és hogy ebben a bajban, mert baj volt, meg baj, hogy ebben azt éreztem, hogy irgalmas az Isten, és hogy rá lehet számítani.
17 éves koromra emlékszem vissza, amikor egy srác a suliból ilyen diszkó balesetben meghalt, és ez volt az a pont, amikor az amúgy is bennem lévő kérdések felerősödtek, hogy honnan jövünk, miért élünk, és igazán meghalunk, van-e bármi is utána. Akkor tájt kezdődött a nyitás az országunkban, elég sokféle felekezett keleti vallások is megjelentek, előadásokat tartottak, és akkor volt benne ez a keresés, ez az élet értelme keresés, tehát hogy miért élünk meg egyáltalán, ha küszködés az élet, elérünk dolgokat, aztán meghalunk, és az egész csak egy sírkő, azt annyira nem akartam elfogadni, hogy akik vagyunk, és annyira tökéletes az egész, hogy ez csak így kimúlik, és vége. És akkor így ennek kapcsán az okkultizmustól kezdve keleti vallásokig sok mindenbe belekóstoltam. Nem mintha ezeket kerestem volna, inkább a válaszaimat kerestem. És úgy adta a jó atya, hogy itt a helyi baptista gyülekezetben volt egy lelkész, történész, magyar szakos lelki pásztor bácsi, sok tapasztalattal, akkor már olvastam a Bibliát, de nem értettem. Nagy türelemmel vezetett rá bennünket, hogy megértsük az evangéliumot. És egy alkalommal láttam egy filmet, a film arról szólt, hogy volt egy házas pár, mind a ketten elkezdtek járni így istentisztelet egy gyülekezetben. A férfi nagyon komolyan oda szentelt az életét Krisztusnak, megtért, a hölgy meg ilyen műkedvelő volt. És az elragadtatás eseményét dolgozta fel a film, ami a Bibliában egy következő esemény, és a férfi eltűnt a földről, ugye ez egy film volt, a hölgy itt maradt. És a lényege az én történetem szempontjából ennek van, és amikor én megláttam ezt a filmet, megnéztem a filmet, akkor az én életem úgy nézett ki, hogy Csütörtökön ifjúsági óra a gyülekezetben, pénteken biblióra a baptista lelkipásztor bácsinál, szombaton meg DJ voltam. Tehát hosszú évekig lemezlovasként dolgoztam az éjszakában, és vasárnap meg kipihentem a szombatot. És nagyon döbbenetes volt számra, mert felismertem, hogy pont olyan vagyok, mint ebben a házas párban ez a nő. Tehát aki ilyen műkedvelő. Igazán nem szentelt oda az életét Krisztusnak. És ami ezután következett, akkor az utcán voltam, barátomiknál néztük ezt a filmet. Nagyon rám szakadt az elveszettség felismerése, a bűn ismerete. Rájöttem arra, hogy igazán a bűn az, hogy nem tartozom Krisztushoz, elutasítottam őt, nem fogadtam előtt. És hát képzeljétek el, hogy volt egy látomásom. Megjelent, nyilván nem a fizikai szemmel láttam, megjelent Krisztus, a szenvedő Krisztus a keresztem, és mögülem hallottam egy hangot fölülről, de a hátam mögül, hogy ezért történt. És ez volt az a személyes élmény, amikor mindaz, amit hallottam a lelkipásztor bácsitól, meg olvastam a Bibliában, személyessé vált. És megértettem, hogy Krisztus az én bűneimért szenvedett. Furcsa volt az egész tapasztalatom, mert olyan volt, mintha leszakadtak volna a terhek az életemről. Futottam hazafelé, sírtam, nevettem, és aztán szombaton elmentem a buliba, hisz hát ott dolgoztam, és egyszerűen megundorodtam az egész életviteltől, meg attól is, hogy hány fiatalnak az életében voltam én eszköz, hogy 13 éves lányként mondjuk eljött a buliba, és akkor láttam 18 éves, hogy hány kapcsolat és mennyi összetörtség van az életében, és sorolhatnám. És hát oda mentem a tulajhoz, egy ilyen 195 centi magas, hatalmas fickó volt, mondtam neki, hogy hát akkor én nem jövök többet. És akkor kérdezte, mi van, több lóvé kell? És akkor az első tanúságtétel így hangzott, nem, erkölcsi okai vannak. Hát igazán olyan változás történt a bensőmben, hogy én magam sem értettem, mi történt velem. Ma már tudom, hogy ezt a Biblia újjászületésnek hívja, hitre, élő hitre, Krisztus hitre jutottam, és nem elvonó kúrák és egyéb dolgok kellettek, hanem a szabadítása Jézus Krisztusnak, és Jézusnak a neve szerint, hogy szabadító. És oda szenteltem aztán az életemet arra, hogy fiatalok felé szolgálják. Hosszú évekig szolgáltam helyi közösségben fiatalok felé, országos szinten is. Ma pedig egy kvázi új gyülekezetnek a lelkipásztora vagyok, amely a nappali szobánkban indult el. Ma már egy gyerekek együtt 120 lélek tartozik oda.
Az én történetemnek az eleje meg a vége hasonlít a köztes út, persze más. Én is ott a rendszerváltás környékén előtte pár évvel végeztem a gimnáziumban, addig engem ateistának neveltek, az úgy nekem meg is felelt, és érettségi után meglepő módon több tanáromról, akiket én nagyra tartottam, tiszteltem, szerettem, kiderült, hogy is Suttyomba keresztények. Tehát azért Suttyomba, mert hogyha nyíltan felvállalták volna, akkor az állásuknak is lőttek volna, és akkor ez így elgondolkodtatott, illetve elkezdtem egyetemre járni, nem egészen olyan volt, mint amilyet én elképzeltem, jöttek mindenféle ilyen magánéleti problémák is, és én is elkezdtem keresni. Éreztem én is ezt a hiányt, azt, hogy nem létezik, hogy ez csak ennyi, hogy amit a materializmus tanít, és ugyanúgy, mint ahogy Sándor is mesélte, akkoriban jöttek be ezek a kínai, meg keleti, meg egyéb vallások. Még ilyen nagyon izgis volt, mert ilyen szamizdat kiadványokban lehetett pult alól vásárolni, és hát persze, hogy ez sokkal izgalmasabbnak tűnt, mint amit el lehet érni. De becsületes kereső voltam, mert a nyugati filozófiákat is elolvastam, keleti vallásokat is tanulmányoztam, annyit jogáztam, hogy már nem fértem bele a ruháimba, mert úgy megnőtt a mellkastérfogatom a sok légzőgyakorlattól, de azt az űrt, amit én éreztem, amiről utána később, ahogy olvastam, Gyökössé azt írja, hogy ez az Isten alakú űr a lelkünkben, azt semmi nem tudta betölteni. És én a kereszténységhez úgy kerültem közel, hogy úgy voltam vele, hogy hát nem nyert Laotze, nem nyert Heidegger, erről a Jézusról is jókat mondanak, nézzük meg, mit tud, és elővettem a Bibliát, szerencsére az Új Szövetségnél kezdtem el olvasni, lehet még nem itt ülnék, hogyha elkezdem ott a Mózes könyvét, vagy mostanra jutnék odáig, hogy itt ülhetek, és engem a Biblia győzött meg. Tehát én akkor még nem jártam gyülekezetbe, nem ismertem különösebben élőhitű keresztény embereket, hanem ahogy a 4 evangéliumnak a végére jöttem, akkor eldöntöttem, hogy na, ez az, megvan, én keresztény akarok lenni. De hogy ehhez hogy kell hozzáfogni, ahhoz még túl sok ötletem nem volt. Úgyhogy különböző előadásokra kezdtem járogatni, meg könyveket olvasgattam, templomba azért nem, tehát az még félelmetes volt egy picit, és így keresgéltem. Elég hosszú ideig tartott ez a keresgélés, közben egyre nehezebb lett így a magánélet, meg a szülőkről való leválás, meg az egyetemi problémák, meg minden. És akkor egy ilyen nagyon kilátástalan helyzetbe kerültem, tehát nem láttam, hogy mi az út, nem láttam azt, hogy én hogyan tudnám a saját életemet irányítani, pontosabban azt éltem meg, hogy én nem tudom a saját életemet irányítani. Fogalmam nincs, hogy mit kellene magammal kezdeni. És hát ezen bánkódtam, és akkor jött el hozzánk vendégségbe tulajdonképpen az unokatesom felesége, nagyon jól elbeszélgettünk, összebarátkoztunk, és ő keresztény volt. És megosztottam vele ezeket a problémáimat, meg azt, hogy én nekem az a gyanúm, hogy én az Istennek se kellek. Tehát én akarnék megtérni, mert akkor már tudtam, hogy van ilyen, de szerintem én ezt már úgy eltoltam, hogy én már neki se kellek. És akkor ő azt mondta, hogy az a vágy, hogy én keresem Istent, nehogy azt higgyem már, hogy az én belőlem fakad, azt is Isten adja nekem. Tehát az, hogy én egyáltalán vágyakozom az iránt, hogy keresztény emberré váljak, az már Istennek egy kegyelme. És nekem ez a mondat, ez a pont volt az, ami az a közvetlen megtérés élmény volt. Nyilván az idáig vezető út is már erről szólt, de akkor én így lefeküdtem, és hirtelen olyan békesség, olyan nyugalom töltött el, hogy nem is értettem. Olyat én már hónapok óta nem éreztem. És csak ott feküdtem nagy csendbe az ágyba, és akkor így ilyen nagy-nagy megszeppenve kérdeztem, hogy ez te vagy Istenem? És akkor elaludtam. És ez azért volt nagyon jó, mert én akkor már hónapok óta nem tudtam egy jót aludni, viszont reggel arra keltem, hogy én keresztény vagyok, és megtértem. Tehát egészen megváltozott. Igazából az, ahogyan hozzáálltam a dolgokhoz, az a teljes biztonság, hogy tartozom valakihez, és hogy egy teljesen új lap kezdődött az életemben. Tehát ezt teljes bizonyossággal megéltem, és utána még nagyon sok munka volt ebben természetesen, de onnantól, ez történt olyan 27 éve körülbelül, onnantól abban, hogy én hozzátartozom, abban soha nem kellett meginognom, hát remélem most már a maradék X időben sem fogok.
Ricsi, hogyha valamivel kiegészítenéd a saját történetedet?
Az a rendkívüli, hogy nem rendkívüli. Tehát, hogy nem az én érdemem, hogy katolikus pap vagyok. Nagyon sokaknak benne van a munkája, legfőképpen az imádságos élete. Egészen kisgyermekként indult a dolog, amikor mentünk szüleimmel templomba vasárnap, jártunk hittanra, és én elkezdtem ott az oltár mellett ministrálni, ugye szolgálni a papbácsinak, és először kezdetleges hivatás felismerés az volt, hogy hát tetszik, amit a papbácsi csinál. Én is ezt szeretném csinálni, mint amit a papbácsi csinál az oltárnál. Ez volt a hivatás kezdetleges jele. Aztán elmondtam ezt a szüleimnek, hogy hát én pap szeretnék lenni. És ugye a szüleim támogattak ebben, és nem lebeszélni akartak, hanem megerősítettek abban, hogy mi támogatunk ebben, és melletted állunk. És imádkoztak. Imádkoztak a nagyszüleim is, meg nagyon sokan. És általános iskolában volt egy nagyon tündéri, nagyon drága osztályfőnököm, a Lajos bácsi, és áldja meg a Jóisten haló poraiban is. Tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Ő azonban magyar tanárt szeretett volna belőlem faragni. Hát, hogy majd mész versmondó versenyre, mesemondó versenyre, és majd magyar tanár leszel. De mondtam neki, hogy tanár úr, én nem akarok magyar tanár lenni. Nagy szent fazék, majd elmúlik. Így kedvesen megvigasztalt mindig, aztán én meg őt vigasztaltam, hogy nem leszek magyar tanár, mert én pap szeretnék lenni. Na, majd elmúlik. Szóval inkább a lebeszélés volt részéről, de aztán nagyon büszke volt, mikor a papszentelés után ott volt az első szentmisében. Tehát, hogy azért csak elfogadta ezt a történetet. És nagyon sok jó papi példa volt előttem, ez is nagyban megerősített, hogy igenis bátran merjek igent mondani a Jóisten hívó szavára. Én a ferences atyáknak nagyon sokat köszönhetek. Esztergomban jártam a ferences gimnáziumba, és a ferences szerzetes atyák kezei között nevelődtem, formálódtam 4 éven keresztül, és az első év után volt egy ilyen, hát mint ami benne van szerintem minden fiatalban, hogy lázadunk, bennem volt, ott volt a lázadás, tehát hogy minek ezt, nem akarom, mégse akarom, és el kellett menni nyári gyakorlatra. A ferences atyák azt mondták, hogy nyáron 10 napot oda kell szánni nyári gyakorlatnak. Hát mondom, pont én, pont a ferenceseknek, pont nyáron, pont nem akarok. Na de aztán meggyőztem magam, és elmentem, kötelességtudó fiatal lévén elmentem, és a 10 nap puffogás volt majdnem. Az első nap után kicsit változott a dolog, és ott valami történt. Azt mondták a ferences atyák, hogy van itt ez a nagy terem, ennek legalább a fele volt, tele volt dobozokkal. Ezt mi pakoljuk ki? Hát minek? És hát a dobozokat kellett pakolni, és hát kíváncsiság ott volt, nem volt ráírva, mi van a dobozban. Hát bontjuk fel. Olló, felbontjuk, kíváncsiság. Szent képek voltak benne, nem túlzok. Ilyen kötekben szent képek. Hát mondom, szent kép, szent kép, szent kép. És akkor az egyik megfogott, mert tengerpart volt rajta, nagyon szeretem a természetet, és egy gyönyörű sziklás tengerpart volt rajta. Hát mondom, ez tetszik. És akkor volt alá írva egy mondat. Elolvastam, hát mondom, ilyen nincsen. Elolvastam még egyszer, ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahol vagy, nem rendelt volna oda. Kösz, Uram, nem pont erre gondoltam. Nyári gyakorlat kellős közepén, de hát megkaptam ezt a mondatot, és azóta ez a mondat engem nagyon-nagyon sokban segített, és nagyon sok erőt adott, hogy az Istennek ott van rám szüksége, ahova rendelt. Éppen azok között, az emberek között, ahová rendelt. És ugye ez sokszor adott sok erőt, meg útmutatást, iránymutatást, hogy igenis kitartani azon az úton, amelyre meghívott a Jóisten, és hálát adok neki, hogy a papjának hívott, és hogy boldog vagyok, hogy pap lehetek. Hálát adok neki.
Hamarosan sor kerül a ti kérdéseitekre is, de meglepetéssel is készültünk nektek. Itt van köztünk a Debrecen csapatából több ember, és most megkérném Mikos Ákost, hogy mutassa be a csapatukat, és hogy mivel készültetek.
Köszönjük szépen! Soha véget nem érő szeretettel köszöntünk titeket. Talán, hogyha egyébként így előre kell bocsátani, ugyanazért vagyunk itt, vagy legalábbis ugyanazt a hashtaget használhatnánk, mint amit mondjuk a Szólj be a papnak nagyszerű rendezvénye is használja, ez a kocsma misszió, csak annyi, hogy mi a költészetügyben végezzük ugyanezt. Legalábbis nagyon szeretjük, hát mondjuk, hogy promotálni, vagy megmutatni, hogy a költészetnek, és magának a rímeknek, és úgy alapvetően a fiatalságnak van még kapcsolódási pontja, és hál' Istennek megtaláltuk azt a kapcsolódási pontot a Szólj be a papnak rendezvénnyel, hogy mondjuk hogyan tudnánk megmutatni azt, hogy a két rendezvény mennyire jó és mennyire tud kapcsolódni. Első kérdés, ki az, aki járt már Slam Poetry esten, kezeket fel? Nagyon jó, ölellek titeket. Ellenkérdés, ki az, aki nem járt még Slam Poetry esten? Nagyon jó, titeket is ölelek. Ki az, aki nem nyújtotta fel a kezét, mert azt mondta, hogy nye? Oké, köszönöm szépen. Ugyanúgy ölellek, tehát hogyha lehet. Na, mindjárt elmondom. Sőt, a legjobb az lesz, hogyha megmutatjuk. Slam Poetry ügyben annyit kell csak előre mondanunk, hogy ez egy versenyműfaj, alapvetően nagyjából költészetről van szó, de mi nem szeretjük azt, tehát hogy nem mondjuk magunkról, hogy költészek vagyunk, vagy költők vagyunk, hanem alapvetően csak rajongunk a műfajért. 3 percben van lehetősége egy slammernek a színpadon előadni a szövegét, bizonyos témához kapcsolódva, és mint ahogy mondtam, versenyműfaj, a zsűri ezt értékeli, és hát mondjuk úgy a pontszámok alapján kiderül, hogy ki lesz az első. Éppen ezért ma úgy gondoltuk, hogy akkor természetesen megmutatnám nektek, hogy mi az, hogy Slam Poetry, és hát még talán akár a szövegek kapcsolódhatnak is a mai estéhez. vagy alapvetően a Szólj be a papnak rendezvényéhez. Éppen ezért, hogyha megengeditek, egy fantasztikus úriembert szólítok először, aki nem is olyan régen tűnt fel itt a mi közösségünkön belül, és hogyha jól tudom, most még, ha majd elmondja, de hogy van külön kapcsolódási pontja is a megtérés témához. Orbán Balázsnak, ha lehet, egy nagy tapsot kérnék. És mielőtt átadom neki, bocsánat, egy valamit felejtettem elmondani, Slam Poetry ügyben, hogyha esetleg tetszik egy sor, hogyha nagyon támogatnánk a slammert, vagy ha felnevetnénk vele, akkor lehet természetesen, de hogyha kifejezetten tetszik valami, amit mondott, mondjuk egy sor jól beakadt, akkor ezt érdemes csinálni. Ezzel lehet bíztatni a slammert, hogy jó a szöveg. Orbán Balázs.
Köszönöm szépen. Én egy kicsit felvezetném a szlememet, szóval én a témához írtam, én nemrég tértem meg, én ilyen friss keresztény vagyok. Szóval az én szlemem címe az, hogy megtérés. Hogy tegnap leborultam a kereszted előtt, mintha nehezebb lett volna felállni. Leborultam, de mint aki sárba bukott lélekben, nem tudtam talpra állni. Nem értettem, mi van velem. Órákon át csak kerestem, de tudjátok, van az, amikor nem tud a belső hang se gondolkodni, se imádkozni. Annyi órát töltök specifikus ismereteim bonyolult labirintusában, de egészen egyszerűen egy tök egyszerű dologról megfeledkeztem. A kereszt. A Szent Kereszt. Az a Szent Kereszt, amilyen mindezt csinálom. Ami előtt leborultam és jelzett nekem. Ekkor ismét leborultam és hallgattam. Hallgattam és hallottam. A nyíló rügyek pattanását, a vízre szálló récék tollait, ahogy mint veteményt felszántják a tavat. Hallgattam az embereket, a zenét, az éneket, a táncot, a játékot, minden Istentől való ajándékot. Hogy mit? És akkor elkezdtem magamra figyelni. Annyi mindent kaptam tőled, és én az élet robogó vasparipáján csak szimplán elszaladtam melletted. Most mégis, mint régen, csak nézem az ablakot, és figyelek. Megtértem. Hozzád. Ma is. És ebben a lelki gecemánban végre tudunk beszélgetni. Most jön egy olyan rész, amit sok slamben láttam, és ki szeretnék próbálni. Szóval, ha felteszem a jobb kezem, kérlek, mondjátok velem, hogy halleluja. Próba? Halleluja! Köszi. Az életért, amit tőled kaptunk, mert veled van miért, veled van kivel, veled van hova. Mert 21 év után újra megszülethettem. Egy könyvtől és vértől mosott szafat húsból teljes egész lettem, megjelentél, felkaroltál és kaptam egy új esélyt, amit azelőtt soha. Mert ahogy hozzád is, megtértem másokhoz. Az atyai házhoz, a régi barátokhoz, és ezek mellett mindenhez, ami számomra érték. Veled napról napra teljesebb lehetek. Mert új családot adták, kikről megfeledkeztem. Számtalan testvér és egy anya. Ők számomra a minta, az erő, az a plusz egy duracelelem, akik átvisznek a legmélyebb szakadék felett is. Ez tök jó. A kegyelemért, mert megtanítottál bocsánatot kérni és megbocsátani. Mert akárhányszor elbukok a kereszteddel, te ott vagy. Felkarolsz, átölelsz, és egy új esélyt kapok. Megtanítottál elbukni, ugyanakkor felállni. Én sokat szeretek írni a mindennapi hősökért, így most, ha megengeditek nekem, külön csak én mondom. Halleluja, értetek. És mégis minden ismeretlenért. Isten minden teremtményért, mert ti vagytok a szín a képregényemben, ti vagytok a fűszer az ételemben, az a kellemes parfüm illat a villamoson, a buszsofőrért, a büfésnéniért, a portásért, a takarítóért, a bankjegyintézőért, a koránkerekért, a kolbosért, a tanárért, az ápolóért, mind a lelki vezetőért, és most külön a végén a páromért. Az összes hősért, mert bennetek láthatom meg minden nap Krisztust. Emlékszem. Végre emlékszem a keresztemre, amit a nyakamba hordok, mióta szívemre vettelek, és arra is, amit a vállamon hoztam be Leczgó atyával az országba. Minden reggel meghajolok, pont mint ma. Egy kicsit igazából le is borulok azért, hogy a nyakamba vehessem az ajándékodat, életem ajándékát. Köszönöm, most már értelek. Ez a kereszt életem megváltó ajándéka, ezzel a kereszttel lesz hiánytalanul egész az életem. Bonyolult rendszerben végre valami igazán nemes, szép, tiszta és egyszerű. Köszönöm.
Köszi szépen Orbán Balázsnak, és hát azt előre kell bocsátanom, hogy egyébként nem volt, és ez egy nagyon szimpatikus lépés volt nekünk, nem volt elvárás, hogy egyébként mondjuk hittel kapcsolatos szövegeket hozzunk, ez így Balázstól jött, demokratikus műfajról van szó, tehát szinte bármiben is, bármilyen témában lehet szlemmelni, ez majd most kiderül, hogy akkor mennyiben valósul meg. Még egy szlemmerünk érkezik, aztán utána tiétek a terep a kérdésekkel, hogyha jól tudom, Sárosi Lászlónak ugyanúgy egy nagy tapsot, hogyha kérhetnék.
Jó, hát én egy nagyon rövid szlemmel készültem. Voltak éppen, lehet vallásosan is értelmezni, meg lehet úgy is, hogy csak úgy, hogyan tudjuk megnehezíteni, és hogyan tudjuk megkönnyíteni így egymásnak az életet, vagy az életét. Akkor jöjjön. Ülök a villamoson, most nem zargat sem ismerős, sem telefon. Itt vagyok a tömegben, egyedül. Körülöttem a biodíszlet megelevenül, velem szemben meg itt bűzlik egy angyal. Arcán vaskos redőkkel, korpás hajjal jelenik meg védence mellett. Aki egy a saját világában élő, nagyra nőtt, pufók csecsemő. És én hajtok, és sokan hajtanak párhuzamosan velem. De nem biztos, hogy a valóságot nála jobban ismerem. Közben jön a Kaller, fafados dolgozó, beceneve Halál. Egész nap nem néz semmit, csak molaton kaszál, ő túl akar lenni, ma is mindenen, túl akar esni az örök életen hamar. Otthon már rég meghalt az ördög, semmivé vált. Észrevétlen neveli azóta a halál fiát. Ha a halál hazaér, felkiált. De most Kallerünk az angyalhoz ér. Jegyeket, bérletet, vagy valami hasonlót kér. A tárca hányás nyomokkal tele. Mire a Kallerünk annyit vesz észre, hoppá, nincs a bérleten a neve. Serényen írja a büntetést, hajt. Én is hajtok, sokan hajtanak velem. De a valóságot már tuti, hogy nem ismerem. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Kicsit nehéz így utánatok megszólalni, de talán egy sokkal inkább várt mondatot fogok most bemondani. Jöjjenek a ti kérdéseitek.
A ti megtéréseitek után én azt kérdezném tőletek, hogy így a lelkipásztori munka során, vagy életetek során, mi volt az a legnagyobb élmény, amivel találkoztatok, akár egy megtérőnél, egyfajta pálfordulat, találkoztatok-e olyannal, aki a nem tudom, mondjuk a megtérés hatására megszabadult mondjuk egy szenvedélybetegségtől, vagy bármi ilyesmi. Tehát mi volt az a legnagyobb változás, amit tapasztaltatok egy megtérő emberen?
Nekem az mindig izgalmas volt, amikor például egy ifjúsági találkozón valakivel beszélgettem, és hogy utána ez hova ment tovább, vagy együtt, akár gyalogozza nándokat, együtt gyalogoltunk, és akkor vagy egy Rómában minisztráns világtalálkozón, és akkor hallom, hogy két év múlva jelentkezik teológusnak, vagy tehát hogy megérintette az Isten, pedig, és lehet, hogy visszajelzést is adott, hogy nagyon hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy van jelen az Isten a hétköznapokban. Tehát ez nekem nagyon izgalmas volt. Hát az ilyen zarándokok azok mindig megdöbbentőek, mindig történik valami. Tehát, hogy, és mindig akkora súlyú mozdulások vannak. Nyáron voltunk egy buszos csapattal Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjében egy Mladifest nevű 70 ezeres ifjúsági találkozón. És hogy tényleg ott minden, tehát hogy ott 50 méterre tőlünk ilyen, azt gondolom, hogy ukránul imádkozott, vagy 300 ember ott éppen ördögűzés volt, és tényleg nagyon, nagyon megdöbbentő dolgok történtek, de hogy amikor jövünk hazafele, és a buszon mindenki megosztja azt, hogy mégis mi volt számára a legfontosabb, mi megy benne tovább, mi érintette meg, és hogy rácsodálkozok, keresztényként is, meg papként is, hogy mennyire tud működni az Isten. És hogy például hogy 2 évvel ezelőtt egy ilyen zarándoklaton jöttünk hazafele, és akkor az egyik srác ott a buszon tanúságot tett, hogy ő római katolikus papnak fog elmenni. És egyébként most Egerben elkezdte a szemináriumot. Tehát, hogy pedig, és letette a GPA-t, ott hagyta, mérnökként dolgozott a munkahelyét, felszámolt sok mindent, és most egy más útra tér. Mert ő most úgy látja, hogy erre hívta az Isten, és ez az ő útja. Tehát, hogy papként rengeteg, vagy a gyóntatószék is, vagy a lelki beszélgetések is, tényleg, hogy én nagyon sokszor rácsodálkozok arra, hogy működik az Isten. Hogy akár... Alapvetően mindig tiszteletet ébreszt bennem az, hogy mondjuk valaki megosztja velem az életét, de hogy ez tehát van úgy sokszor, hogy megsemmisülök, hogy ilyen is van, hogy az Isten működik.
Ez egyik legmeghatározóbb, vagy legcsodálatosabb dolog, amikor a gyerekeim megtértek, a lányaim. Keresztény családban nőttek fel gyülekezetben, és csodálatos volt látni, amikor személyes hitre, Krisztus hitre jutottak, felismer a saját bűneiket, úgyhogy emberileg azt mondja, nincs is, de ez csodálatos volt, és látni őket, amikor leszentelték az életüket, hogy nálunk a közösségünkben hitvalló bemerítést gyakorlunk, amikor valaki megtér, utána a keresztelkedik teljes víz alá merítéssel. És még egy másik családi dolog, ugye a feleségem, aki a barátnőm volt a diszkós életben, nem sokkal később, mikor én megtértem, utána ő is átadta az életét Krisztusnak, és akkor utána majd 3 évvel összeházasodtunk. És az édesapja neki masszív alkoholista volt, szülei elváltak, rengeteget szenvedett, és igazán a tinédzser éveitben törte derékbe az ő életét ez. És amikor átadtuk az életünket Krisztusnak, megtértünk, akkor arra bátorítottam, hogy bocsásson meg az édesapjának, és hát látogassa meg, látogassuk. Nehéz volt, rázós volt, de hosszú évek imádsága és szeretete elvégezte az apósom szívébe, hogy egy bérelt helyiséget eljött ő szobafestőmázolót kifesteni. Ki akartuk fizetni a gyülekezetet, és azt mondta, mondja meg a testvéreknek, hogy ő Istennek tette ezt. És maradna a másnap Isten tiszteletre. Ott maradt, és én akkor arról hirdettem az igét, hogy akit Jézus megszabadít, az valóban szabad. És kérdeztem az ígérdés után, hogy ki az, aki át akarja adni. Eddig jutottam, és apósom mindkét kezét emelte az égnek. Átadta az életét Krisztusnak, és képzeljétek el, hogy onnantól kezdve egy konyakos meggyet sem elvett meg. Teljesen megszabadult az alkoholizmus rabságából, helyreállt az élete, újra dolgozni kezdett, unokának biciklit vett, és a történet nem zárult itt le. Tengészben dolgozott hosszú ideig, és végülis rákos beteg lett, ugye őt nem a leghigiénikusabb körülmények voltak. És hogy mennyire valódi volt a megtérése, az abban látszott, ahogy a halála utolsó időszak, halál előtt viselkedett. Amikor megtért, bocsánatot kérte a feleségétől, a családjától, korábban mindenki hibás volt, csak ő nem. És a Szent Erzsébet otthonban találtunk helyet neki, mert a feleségem gondozta, de a utolsó fázisban ezt már nem lehetett kivitelezni. És kérte, hogy anyósom menjen már be hozzá. 12 évig nem beszéltek. Bocsánatot kért tőle, közben anyósom is megtért időközben utánunk, nem sokkal, pár éve. És láttam együtt imádkozni anyósomat, a feleségemet, meg apósomat. És tüdőrákja volt, ez szombati napon történt, kedden pedig elaludt. Előtte megkérdezte, hogy ki fogja temetni, és hogy hová. És azt mondta, vágyik már hazamenni az Úrhoz. Tehát azt gondolom, hogy a halállal szembenézni ott nettó. Tehát a kereszténység, meg a hit ott nettósodik. Ott már nincs semmi. Semmi. Ott az van, ami igazi az életben. A legnagyobb csoda azt gondolom ez volt.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.